Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, kezdődik az Aréna, a stúdióban Schmidt Pál volt államfő, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a MOB tiszteletbeli elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, szívesen jöttem.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Schmidt Pál hétfőn délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A következő percekben sportdiplomáciáról, diplomáciáról, az olimpiai játékokról, Pyeongchangról, és természetesen a magyar olimpikonok szerepléséről is beszélgetünk. Kezdjük talán azzal, hogy így 2018-ban mekkora helye, mekkora szerepe van a diplomáciának egy olyan nagyszabású sporteseményen, mint amilyen most volt a téli olimpia?
A sportdiplomácia mindenképpen fontos szerepet tölt be a nemzetek sportéletében, visszamenőleg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalakulásától, még 1894-től. De hát ami ezt az olimpiát fölvezette, az párját ritkította, hiszen már a játékok odaítélése is egy kérdéses döntés volt. De hát be kellett látni, hogy a dél-koreaiak már harmadszor jelentkeztek, hogy meg tudják szervezni a téli olimpiát, meg akarják, és lássuk be, hogy a szeuli olimpiai játékok 30 évvel ezelőtt az sikeres volt. Az kinyitotta Koreát a világ felé, a világot Korea felé, ha úgy tetszik. Nagyon komoly diplomáciai tárgyalások folytak. Ugye volt olyan nézet, hogy talán az amerikaiak nem is fognak részt venni. Éppen egy olyan helyzet volt, amikor atomkísérleteket hajtottak végre Észak-Koreában, az amerikaiak bojkottal fenyegettek, ha az északiak ott lesznek. Tehát ilyen nagyon komolyan a sportdiplomácia egyik legaktívabb működési szakasza volt, de végül jól jöttünk ki belőle, azért mondom, jöttünk, mert a 91 ország mégis rekord részvétel volt a téli olimpiai játékok történetében, 6 új ország is szerepelt, és hát békében lezajlott, sikeresen lezajlott, közösen vonultak be, szimbolizálva, hogy mégiscsak van lehetőség két ország egymás mellett, békés egymás mellett élésére. Volt egy női hoki csapat, ahol közösen egy csapatot alkottak.
Az észak és a dél-koreaiak.
Igen, az észak és dél-koreaiak, tehát diplomáciai siker volt, azt kell mondjam, a végén a rekord részvétel is, az, hogy a játékok békében lezajlottak, technikailag tökéletes, magas színvonalon, és hát mondja a NOB, ezt reméljük, hogy eleget tettünk az ENSZ felhívásának, ugye, mert minden 4 évenként az ENSZ is elfogad egy ilyen olimpiai béke felhívást, és a magunk szerény eszközével a sport talán hozzájárult a két ország kapcsolatához, vagy ezzel áttételesen kicsit nagy szót használok, elnézést a hallgatóktól, a világ békéjéhez.
Egy magasrangú észak-koreai delegáció is ott volt Pyeongchangban. Mennyit érzékeltek kívülről ezekből a tárgyalásokból, és mennyi jutott el akár a politikai tárgyalásokból a NOB-ig?
Hát az egészet a NOB kezdeményezte. Tulajdonképpen azzal, hogy nyomatékosan megkértük a dél-koreai szervezőbizottságot, hogy minden segítséget adjon meg az északi részvételhez. Itt aztán ugye nem csak az, hogy közös csapat volt, hanem még az uniformist is, a sportfelszerelést is adták nekik, biztosították egy ilyen tánckar, hogy így mondjam, pompon görlök Észak-Korea, elég furcsa volt, ahogy megjelentek, de mégiscsak ott voltak, és hangulatot teremtettek, és azt kell mondjam, hogy a koreai ember, aki ugyanolyan a déli, mint az északi, koreai, a félsziget ős lakósa, és ugyanazt a nyelvet beszélik, jó néven fogadták az egészet. Tehát ami mondták, nem szabad elmenni, mert fenyegető kérdések vannak, túl közel van a határ, maga a no-go zóna, hova sehova, most már ides tovább 50 éve nem lehetett belépni, ott jöttek át vonattal, meg buszokkal az északi delegáció, és magas szinten képviselték magukat. Szerintem ez egy sportdiplomáciai siker volt.
Mennyire volt kényszerhelyzetben akár a NOB, akár Dél-Korea azok után, hogy ahogy ön is említette, igen feszült volt a helyzet, különösen az őszi hónapokban?
Ugye a feszültség nem a két ország között volt, hanem
az
feszültség
az Egyesült Államok és
Észak-Korea között volt, és ott utolsó fenyegetőzés volt, és izoláltság, tehát teljes elszigeteléssel fenyegették meg, ebbe beletartozik nem csak a diplomácia, hanem az árucsereforgalom és pénzforgalom, és minden, ami ebbe belefér, és azt azért talán az északiak fölfogták, hogy az olimpián jobb számukra részt venni. nagyobb hozama lesz az egésznek, mint sem egy látványos bojkottot, esetleg még maguk mellé állítva egy-két országot, akikben szintén felmerült a nem részvétel kérdése. Jól tették, és valahogy most folytatódik egyébként a tárgyalás, most folytatódik, úgy láttam, úgy olvasom, hogy az amerikaiak magasrangú biztonságpolitikai szakembereket küldenek a térségbe tárgyalni. Nem titkosan megfigyelni, nem szatellájtokról, hanem oda mennek és tárgyalnak, hogy lehet-e atomfegyvermentes, teljes mentes félszigetté alakítani a koreai félszigetet.
A téli olimpián egyébként mennyire kellett nagyon szigorú protokollszabályoknak megfelelően összehangolni Észak és Dél-Korea munkáját, ugye a küldöttségek munkáját, hogy ez a két ország, illetve a sportolók valóban egységet, egy csapatot alkossanak?
Hát ez kívülről így nézett ki, de szerintem azért ők külön voltak. Külön voltak politikai utasításra, de az olimpiai faluban laktak, nem együtt laktak, volt egy összesen 26 sportoló vett részt Észak-Koreából a játékokon. Elég sok vezető jött velük, kísérő, meg mondom, kulturális eseményeken vettek részt, több százan, azt kell mondjam. Odafigyeltek rájuk, de kívülről nézve a bevonulás volt a leglényegesebb, a megnyitó ünnepség. Azért azt mégis 180 ország látta a televízión. Annak a nézettsége magában Koreában is, de a világon is téli olimpia lévén eddig rekordot jelentett. És az egy szimbolikus gesztus volt. Van egy külön zászló, ezt a NOB alakította ezt a zászlót, mert már volt precedens közös bevonulásra, meg más sportok is, nem csak olimpián bevonultak közös zászló alatt, meg Barcelona olimpián is így vonultak be. Tehát van egy az egész félszigetet ábrázoló fehér alapon kék a félszigetnek a rajza, és ezt is jó szívvel fogadták. Én úgy érzem, hogy ez volt az egyik legnagyobb hozama a téli olimpiának, hogy hozzájárultunk az enyhüléshez.
Más fontos tárgyalások zajlottak-e a háttérben, akár más országok között, más diplomáciai küldöttségek között, hogyan érzékelte?
Nézze, magasrangú, Amerikát is magas szinten képviselték, az orosz diplomácia nem volt jelen, mert az Orosz Olimpiai Bizottságot felfüggesztették az ismert dopingügyeik miatt, esetleg később erre kitérhetünk, de tehát az oroszok nem voltak jelen, 18 államfő volt jelen a megnyitó ünnepségen, elsősorban az ázsiai térség országai, meg a leendő szervezőbizottságok országai, nagyon magasrangú kínai, japán delegáció volt. Ez mindig is így van az olimpiai játékokon. Tehát a magasrangú képviselet az egy hozománya annak, hogy a világ országai egy adott stadionban a saját zászlójukkal békésen egymás mellett vonulnak fel, hirdetve végül is hogy együvé tartozunk valami módon, és hogy egy közös célt szolgálunk a részben a világ fiataljainak a nevelését a sporton keresztül, részben, amint mondtam, mindenféle konfliktus felfüggesztését, elkerülését, megoldását. Túlzottan nem szabad ezt dimenzionálni, mert a sportnak végül is nincs valami nagy politikai ereje, de lehetősége van, hogy a maximumot kifejtse. Ugye az elején arra kérdezett, hogy mi volt is sportdiplomáciában. Hát ez volt a végső hozam.
Említette az Orosz Olimpiai Bizottság felfüggesztését. Azóta, a pjongcsangi játékok óta a NOB már ezt a felfüggesztést megszüntette, legalábbis az oroszok erről számoltak be. De egyáltalán az, hogy az oroszok saját zászlajuk alatt nem versenyezhettek, és azért az elmúlt időszak az orosz sportélet korábbi vezetőire nem vetett túlságosan jó fényt, mennyire nyomta rá a bélyegét a pjongcsangi téli olimpia hangulatára?
Hát ez egy összetett kérdés volt, hiszen az előző olimpiát az oroszok szervezték.
Szocsi 14-ben.
Erkölcsi, gazdasági energiákat nem kimélve, óriási eszközöket mozgattak meg, hogy sikeres legyen. Végül is sikeres is volt, de hát óriási orosz sikerek születtek, mint utólag kiderült, emögött egy nagyon komoly államilag. Hát mondjuk az államit ne úgy értse, hogy a Putyin doppingolt, vagy nem tudom kicsodák, de mindenesetre a sportminiszternek már tudnia kellett a dologról. Vagy a Orosz Olimpiai Bizottságnak ott vannak átfedések, hogy ott egy szervezett dopping folyt. És ennek a büntetése volt, hogy az atlétikában nem hívták meg az összes orosz atlétát már Rióba, hogy a téli olimpikonokat először nem akarták egyáltalán meghívni, csak azokat, akik valamiféle biológiai paszportot, így hívják ezt, olyan ellenőrzéseken mentek át, nemzetközi és hazai ellenőrzéseken, ami kétségtelenné tette a tisztaságukat.
Ugye ez azt jelenti, hogy rendszeresen tesztelik őket, és olyan paramétereket mérnek, amelyek alapján könnyebb utolérni, hogyha valaki doppingol.
Igen, ez így van, a legmagasabb szintű technikával. És hát a kétségtelen, hogy azok a sportolók, akik 126-an valahogy ennyien voltak, hogy elég büntetés volt az nekik, hogy nem viselhettek formaruhát a nemzeti színeikkel, nem viselték a zászlót, nem hívták meg az olimpiai bizottság elnökét, nem jött el semmilyen magasrangú, nem is kaptak meghívót, hiszen papíron úgy tűnt, hogy nem vesznek részt az olimpián, hanem orosz sportolók vettek részt olimpiai zászló égisze alatt. Ez egy kicsit paradox dolog volt, de mégis meg kellett mutatni, hogy zéró tolerancia van a NOB-nál a dopping ügyben. És ez nem az oroszok elleni támadás volt, hogy felfüggesztettük őket, hanem a tiszta sportolók védelme. Mert ha a dopping folytatódik, akár államilag, akár egyénileg, akár hogyan szervezve, az a sport halálát jelenti. Ha nincs meg az esély egyenlőség, amin a szabályok fáradoznak, akkor az egész értelmét veszti. Úgyhogy a NOB, és hát most már a nemzetközi szövetségek is, a nemzeti olimpiai bizottságok is mindent el kell, hogy kövessenek. Ez a bizonyos zéró tolerancia, hogy aki csalni próbál, manipulálja a saját testét, eredményességét, annak nincs helye az olimpiai játékokon és a versenyeken.
Elegendő üzenet volt? Megfelelő üzenet volt ennyi?
Hát az oroszoknak biztosan befizettek 15 millió dollár büntetést. Nem büntetés volt, hanem az ellenük folyó perek és mindenféle technikák és feltárások költségei, ezt is befizették. Pehjükre volt két doping eset még ezen az olimpiai játékon is, de hát azt úgy fogtuk fel, és szakemberek így minősítették, hogy az egyéni kezdeményezés volt, annak semmi köze nem volt a Nemzeti Olimpiai Bizottsághoz, vagy akár az állami sportirányítás szervekhez. Úgyhogy még azt nem tettük lehetővé, hiszen az orosz csapat hivatalosan nem vett részt az olimpián, hogy saját zászló alatt vonuljanak fel a záró ünnepségen. Ezt kérték egyébként. De hát mondtuk, hogy a megnyitó ünnepség és a záró ünnepség között nem volt semmi különbség. Semmi sem történt, csak még két orosz doping esett. Tehát nem tette semmi indokoltá. Ezt ők tudomásul vették. Viszont 3 napra rá, hogy ez bebizonyosodott, hogy nem volt több doping eset. Ez a kettő elszigetelt egyéni kezdeményezés volt. A felfüggesztésüket, hogy mondjam, befejeztük. Majd, hogy nem azt mondtam, hogy a felfüggesztésüket felfüggesztettük, nem, mert befejeztük. Hát az Orosz Olimpiai Bizottság visszatérhet a Nemzeti Olimpiai Bizottságok családjába.
Sokan ugyanakkor az elmúlt időszakban politikai felhangokat emlegettek. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az önvéleménye szerint helyesen kezelte ezt, illetve az ezzel kapcsolatos támadásokat, megjegyzéseket, mert azért ugye elsősorban persze az orosz vezetés, bár nem tagadta a Szocsiban történteket, legalábbis tényszerűen nem tudta megcáfolni, de azért mégiscsak voltak olyan sajtókommentárok, hogy hát miért pont éppen az oroszok kerültek ilyen helyzetbe.
Jó, hát ekkora szervezett csalásra még nem volt példa az olimpiai játékok történetében. Az, hogy kilopták a történések szerint, kilopták a
mintákat,
a mérgezett, vagy hogy mondjam, a pozitív mintákat, azokat egy injekciós tűvel kivették a fiolából, helyükre tiszta vizeletet téve visszatették, hát ez egy intézményes csalás volt. Tehát egy olyan, ami mellett nem menthettünk el. Ennek volt a hozadéka, ugye, hogy nagyon sok sportoló már Rióban nem vehetett részt, az atlétákat meg se hívta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, és ami hát nekem fájt egy kicsit, mert kollektív büntetés a történelemben soha nem adta jó ki magát, de a paralimpiai komplett csapatot kizárták. Ez még Rióban volt az olimpián. Azt én nagyon sajnáltam. A kollektív büntetés az nem lehet egy megfelelő módszer. Most azt csinálták, hogy a tiszta sportolókat nem büntették, aki magát tisztának hozta és átment mindenféle kritériumon, ellenőrzés rendszeren, azt elengedtük indulni, de nem orosz zászlóval. Ez egy lecke volt. Egy nagyon komoly lecke volt minden Nemzeti Olimpiai Bizottság és minden szövetség és minden sportoló számára, hogy nincs mese, zéró tolerancia van. Volt olyan magyar versenyző, akit 7-szer ellenőriztek a 16 nap alatt. Abból 2 kombinált vizelet és vérvizsgálat volt. Reggel 7 óra 2-kor, mert 7 óra előtt nem lehet ellenőrizni. Megjelentek. És ezt tudomásul kell venni.
A mostani pjongcsöngi játékok tükrében is mekkora a téli olimpia szerepe a világban jelenleg?
Én úgy gondolom, hogy nő. Sokáig egy évbe tartottuk, egészen 1992-ig, Barcelona és Albertville, ott még együtt tartottuk. Minden évben 2 olimpia volt 4 évenként. Aztán az túl nagy terhet rót a Nemzeti Olimpiai Bizottságokra, a szponzorokra, a médiára. Nehéz volt 2 komplet olimpiát felvállalni. És amióta eltérítettük, hogy 2 évenként van téli és nyári, azóta a téli olimpiai fölértékelődött. Egyre több ország van. 3000 résztvevője volt most már a játékoknak. Mint mondottam, 79-80 ország volt jelen tévéközvetítéssel. A szponzorok is megbecsülik, így egy kicsit könnyebb 2 évente nagyobb összeget ráforítani a játékok megsegítésére. Tehát a közvélemény, és elfelejtettem mondani, hogy ma már 92 ország. Tehát az összes nyári olimpiai játékok majdnem a fele részt vesz a télin is, hát ahol az adottságok megvannak, hogy legyen hó és jég, ugye ez az alapkritériuma a téli játékoknak. Én szerintem ismerve a számokat, ismerve a nézettséget, ismerve a hozamát, hogy mekkorát fejlődött most már 2 régió is az olimpiák révén, gondolok itt Szocsira 4 évvel ezelőtt, most pedig ez a Pyeongchang és a környéke, hát ez elképesztő, hogy mit fejlődött a játékok révén. Tehát a következő téli olimpiai paradicsom lesz majd olimpia nélkül, majd rendeznek biztos ázsiai játékokat, lesznek világversenyek, de az, hogy például kiépítettek Szöulból egy gyors vonatot, ami azt a 200 kilométert egy óra alatt átviszi, mégis egy több mint 10 milliós város Szöul, megnyílt részben a tengerpart is, vagy télen a hegyek világa, gyönyörű sípályákat építettek, hóágyukkal, világítással, mindennel. Tehát egy óriási fejlődést hozott most már másodszor arra a régióra, ahol az olimpiát rendezték.
Meddig fejleszthető a téli olimpia a nyári olimpiához képest? Tudom, hogy vannak olyan országok, mint például Norvégia, ahol a téli olimpia legalább olyan fontos, talán az eredmények miatt még fontosabb is, mint a nyári, de világszinten, ahogy ön is említette, azért nagyjából 2-szer annyi résztvevője van az országok számában a nyári olimpiának. Meddig vihető el a téli olimpia? Meddig fejleszthető?
Megvannak a határai. Tudnélik, az alapkövetelmény, hogy csak jégen és havon űzött sportágak. A 16 nap ugyanolyan hosszú, mint a nyári. A nyárin 303 aranyérmet osztunk ki, itt 102-t. Tehát lenne még hely, mondjuk. Amit észrevettem, illetve észrevehetett a figyelmes néző, hogy új és új sportágak jönnek, amik a fiatalokat vonzák. Ilyen különös snowboard mutatványok, Ariel mutatványok, páros, vegyes páros, behozták, nem tudom, ki szereti, ki nem, én nekem nagyon tetszik a curlinget, ott is van már férfi, női, vegyes páros, csapat, minden. Tehát igyekszünk a fiatalok felé fordulni, ez alatt a 16 nap alatt oda még beférne. De úgy gondolom, hogy körülbelül értük a limitet. Tehát azok a sportok, amik meg tudják mutatni magukat jégen és havon, azok kiteljesedtek. Ez 7 sport pontosabban, 7 sport, és 43 olyan sportág van, szakág van, ami végül is 102 aranyérem kiosztását teszi lehetővé.
Egy 120 körüli szintig el lehet még tolni, vagy fel lehet fejleszteni? Vagy ez nem annyira reális?
Azt mondom, hogy el, majd nem tudom, mit csinálnak még, ne nevesen rajtam, de már el tudok képzelni páros siugrást egymás mellett, 2 egyforma sáncról, vagy valami, hogy tudom, hogy ez butaságnak hangzik, de mindig van, a saját szövetségek azon vannak, hogy újabb és újabb attrakciókat csináljanak, amivel vonzák részben a nézőket, részben látványossá teszik a sportjukat, és vonzák a fiatalokat.
Mennyire fontos azért, hogy a színvonalat is tartsák? Ugye volt egy magyar színekben induló, részben ugye az édesanyja miatt magyar származású szereplő is, Elizabeth Sweeney, aki a síakrobatikában, azon belül is félcsőben, azzal vonzotta a világ sajtó figyelmét, hogy tulajdonképpen különösebb látványosság nélkül ment végig, és jócskán lemaradva az előtte lévőktől messze az utolsó lett. Tehát, hogy mennyire kell azért a színvonalat tartani?
Hát én boldogan vettem volna, hogyha a versenyző neve mellé nincs odaírva, hogy Magyarország, mert az a produkció valóban nem volt méltó nemzetközi színvonalú. Volt már erre példa úszásban is, hogy valaki a 100 méteres gyorsúszást 3 perc alatt teljesítette. Volt egy angol síugró, aki a 90 méteres sáncról sikerült 18 métert ugrania, rögtön földet ért, amint elrugaszkodott. De hát képzelje el a kedves néző, hogyha mindenki, ha ők számára rendeznék az olimpiát, senki sem érdeklődne. Nem lennének csúcsok, nem lenne színvonal, nem lenne csodálatos emberi teljesítmények, ami művészi teljesítmények adott esetben. Tehát én azt sajnáltam, de ezzel nem lehet vitatkozni, mert a kislány a fejébe vette, hogy ő részt vesz az olimpiákon. A kvalifikációs szisztéma lehetővé tette, félcsőben így hívják, Magyarországon nálunk nincs ilyen, talán lesz, mert ez is vonzza a fiatalokat, meg lehet mesterséges havat jeget oda varázsolni.
De egy ilyen teljesítménye magára
elindult világkupákon, és abból élt meg, hogy előle nem az ő produkciója volt jó, hanem előle többen megsérültek, nem indultak, kiestek, föladták, és ezért pontokat szerzett. Úgyhogy őt ne érje szó, mert ő csinálta, amit lehetett, és utána szerintem kedvesen nyilatkozott, azt mondja, legalább fölhívtam a figyelmet, hogy ez a félcső milyen gyönyörű sportág, és hát ha magyarok most ezt megpróbálják utánozni engem.
De ugye komoly amerikai televíziós műsorokban is szerepelt, úgyhogy igazából
mindenhol.
A hírverés eléggé nagy volt, igen, ennek az ügynek.
Nem baj, a másik oldalon meg oda tettük magunkat, tehát volt ilyen is, olyan is, de ez csak arra világította rá a figyelmet, hogy a szövetségek szigorítsák, meg akár a Nemzeti Olimpiai Bizottságok is szigorítsák a részvételi kritériumokat. Ezt megtehette volna a Kulcsár Krisztián is, a MOB vezetése is, hogy megnézi, de ki gondolta arra, hogy egy versenyző, aki világkupákon pontot szerez, az még valahol itt Magyarországon legyen szíves bemutatni a tudását, mielőtt oda kiengedjük.
Pláne, nekünk az garancia volt.
Igen, de nekünk az garancia volt, hogy a Nemzetközi Síszövetség az ő nevezését elfogadta és minősítette.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Schmidt Pál volt államfővel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjával, a MOB tiszteletbeli elnökével. Az arénát megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján és az infostart.hu oldalon is. Tartsanak továbbra is velünk!